Folytatjuk Dénes Vera bírónővel beszélgetésünket az úgynevezett helyreállító igazságszolgáltatásról, meg hát a fiatalkorúakkal kapcsolatos bírói gyakorlatról is, és arról is, hogy tud-e egy bíró szemléletet formálni. Vajon azok a szabályok, azok a nevelő szándékú intézkedések, amik egy bíró fejébe megszületnek, azok vajon valóságosan célt érnek-e?
Említetted azt, hogy nevelő szándék. Most fiatalkorúak esetében a büntetéskiszabás vagy intézkedés alkalmazásnak legelsőbb, legfontosabb feladata az a nevelés, amit én nagyon fontosnak és jónak tartok, és ennek a nevelésnek több eleme van. Önmagában a tárgyalásnak a lefolytatása, a hangnem, amit a fiatalkorúval szemben alkalmaz a bíró, vagy hogy
mármint ahogy beszél hozzá.
Az, hogy mennyire tudja tartani azt, hogy hát ha nem is soron kívül, de időben tárgyalja a fiatalkorúak ügyét.
És már hogy ne 2-3 év múlva, hát, amikor már az illető nem is emlékszik?
Igen, arra van egy nagyon aranyos mondata ennek a szubkultúrának. Úgy szokták a szánom-bánom mondataikat kezdeni, hogy akkor én még nagyon gyerek voltam, és akkor szoktam nekik mondani, hogy már még most sem nagyon öreg. Tehát igyekszik elhatárolódni az akkori énjétől, ami nem jó. Tehát nagyon-nagyon jó lenne, hogyha 3-4 hónapon belül elén kerülhetnének ezek az ügyek. Ilyen sikerélményem egyébként az elmúlt fél évben volt, és kifejezetten jól éreztem magam, hogy érkezéstől számított 3 hónap múlva be tudtam fejezni. Ez egyébként Európa tanácsi, nem is követelmény, de ajánlás lenne felénk ez a soron kívüliség.
Azok a fajta kategóriák, amik számunkra furcsák, azok számodra teljesen érthetőek? Tehát például egy fiatalkorú elkövetésénél az, hogy teszkózás?
Náluk is, meg felnőtteknél is, ez megint csak az ő vokabuláriuk, ez az ő nyelvük, ez annyira természetes dolog, hogy eljárnak a Tesco-ba lopni, hogy alkottak rá egy ilyen kifejezést.
És mit jelent a happy mobbing?
Hát, ha jól tudom, ez a vegyük fel mobiltelefonra, tehát meggyötörjük az osztálytársainkat, elverjük, lealázzuk, megalázzuk, és akkor fölvesszük a mobilra, és föltesszük az internetre. Ez azt hiszem, hogy egy export termék.
Hogy export termék?
Hát, hogy ezt nem Magyarországon találták.
Igen, azt hiszem Amerikában is volt meg külföldön.
Beszivárgott, igen.
Ez gyakori?
Aztán, mondhatjuk gyakorinak, ez eleme vagy része a iskolai erőszaknak nevezett megint csak divat témának.
Ami miért mondod, hogy divat téma?
Azért divat téma, mert nagyon sokat írnak, beszélnek róla.
Ettől és nagyobb jelentőséget kap, mint amekkora?
Egy picit. Én úgy gondolom, hogy miután a jelenség van, és pontosan a mediatizáltsága okán nagyobb hangsúlyt kap, ezért úgy gondolják sokan, hogy akkor valóban a törvény szigorával kell lecsapni minden ilyen esetre, és nekem erről időnként más véleményem van, mert
miért?
Azt mondom, hogy már a régi görögök is, tehát a görög iskolákban is, vagy nem kell olyan régre visszamenni, Karinti így írtok tia is tele van olyan jelenetekkel, ahol a gyerekek pofoszkodnak. Tehát az iskolában történt bántalmazás, egymás megalázása, az nem egy új dolog, csak most lehet,
fölveszik mobiltelefonra?
Fölveszik mobiltelefonra, és tehát valóban vannak durvább esetek, de szerintem az iskola nem tudja minden esetben jól kezelni. Nem mondom, hogy sehol, de több helyen nem tudják ezt jól kezelni.
Olyanok a fiataljaink, amilyeneket megérdemlünk, vagyis amilyenek mi vagyunk?
Hát erőszakosabb a társadalom, a felnőtt társadalom is, és ezért gondolom, erőszakosabb, türelmetlenebb, a gyerek gyerekeivel nem jól törődő a társadalom, a pedagógusok kizsigereltek, fáradtak. Tehát ezer oka van. Na most például, hogyha ilyen iskolai erőszaknak nevezett eseteknél lehetne közvetítői eljárást végezni, vagy az még büntetőeljáráson innen jobban működnének az iskolai mediációk.
Tehát akkor magyarul, hogy beszéljen a gyerek, akit megbántottak, megsértettek, megalázzak, megaláztak is azok, akik csinálták.
Intézzék el iskolán belül. Igen, nekem ez lenne a...
Már ami nem kirívóan durva, arra gondolsz.
Hát ez is kérdés, hogy mi a kirívóan
durva. Mi a kirívóan durva?
A kirívóan durva az a testi sérüléssel járó, a gyereknek nagy lelki megrendülést okozó, hát ez amikor folyamatosan ugyanazt a gyereket, erre is van szaknyelv, csicskaként, táskát cipeltetnek vele, elszedik a zseppénzét hosszú időn keresztül, mert ő a kicsi, ő a dagi, ő a nem tudom milyen, tehát amikor kipécéznek egy áldozatot, ezek igenis durva esetek, de erre föl lehetne figyelni az iskola vezetésnek is.
És hamarabb. Azért jut el hozzád a bíróságra, mert igazából nincsen eszköz erre sok iskolában?
Nem, hogy miért jut el egyik ügy, és miért nem a másik, azért, mert lehet, hogy az egyik ügyben türelmetlenebb a pedagógus, belefáradt, és már a második ilyen esetnél kiemelik a gyereket, és nem elég az, hogy kirakják az iskolából, hanem még rendőrségi feljelentést is tesznek, és akkor jön a vádemelés. Van, ahol meg ennél nagyobb súlyú eset sem kerül át a büntető igazságszolgáltatáshoz. Tehát én is azt, vagy ebben a körben is azt mondom, hogy csak a nagy súlyúakat, ahol van abúzus, bántalmazás, amit megsínylik, vagy ami meggyötri a gyereket, ott lehet bírósági szankcióval operálni, de egyébként a legtöbb esetben szerintem ilyen iskolai mediációval ez kivéthető lenne.
Ennek a bizonyos helyreállító igazságszolgáltatásnak a fiatalok korúak esetében az is része, hogy az előzetes letartóztatást azt javítóintézetben kell eltölteni, illetve
lehet ez eltölteni. Lehetőség.
De mindenképpen jobb javítóintézetben eltölteni, az valószínűleg nem kérdés.
Természetesen jobb. Az országban, én nem tudom pontosan, hogy 4 vagy 5
ilyen intézet van.
Fiatalkorúak javítóintézete van. A Szőlő utca az... csak úgynevezett előzetes ház, a Rákospalotai, ahol lányok vannak, ott vannak előzetesek és jogerős töltők, van Debrecenben.
És jó az, hogyha előzetesek és jogerős töltők együtt vannak? Vagy pedig hát ez teljesen irreleváns és laikus kérdés?
El lehet őket különíteni van az értelme? Intézetön belül. Igen, más a lelki állapota annak, aki még vár és nem tudja, hogy mi lesz, mint annak, aki már... a jogerős rendszerben tölti. Tehát a javító az egy jó intézmény, lényeges, hogy nem büntetés, hanem intézkedés, és hogy az előzetes letartóztatást lehet javító intézetben tölteni, az pedig azért jó, mert hogy más módon foglalkoznak velük, tehát vannak megszállott pedagógusok, akik ezekkel a gyerekekkel bajlódnak, próbálják őket felkészíteni a tárgyalásra.
Hogy került Sanyi kutya a Szőlő utcai javítóintézetbe, mikor nem követett el bűncselekményt?
Sanyi kutyáról, aki azt hiszem időközben már megboldogult, én akkor szereztem tudomást, amikor francia fogalmazókkal elmentem a Szőlő utcába körülnézni, megmutatni, hogy ott miféle oktatás, nevelés folyik, és akkor elénk döcögött egy labrador kinézetű, pöttyös nyakkendős kutya, akit bemutattak, hogy ő Sanyi, és az akkori igazgató, a Karanedevné mesélte nekem, hogy Sanyi bizonyos szempontból terápiás kutyaként van itt, és a az előzetes töltő fiúk a legnagyobb szeretettel bántak ezzel a kutyával, és ugyanebben az intézményben létesített az akkori igazgatónő egy állatsimogatót, aminek az volt a lényege, hogy az ott lévő hobbi állatokat, madarakat a fiúknak kellett gondozni. Uh-huh. És az eléggé felejthetetlen számomra, hogy volt egy többször falcolt, fordítom, többször öngyilkosságot elkövető fiú, aki szinte nem beszélt senkivel, és ő gondozott egy ilyen kakadú nagyságú, lehet, hogy kakadú, tehát ilyen papagájszerű állatot, és órákat el tudott tölteni ezzel a madárral, és szinte senki mással nem, de ezzel a madárral igen. Tehát, hogy az állatoknak, főleg a kutyáknak van ilyen terápiás szerepe, vagy létjogosultság, az biztos, és akkor itt egy kis
privát... És ezt felismerte az igazgatónő?
Felismerte. Vagy ezt tudják, és miután én erről tudomást szereztem, és a saját szememmel meggyőződtem, hogy ott milyen élete van Sanyinak, akkor, amikor nálunk túlszaporulat volt, és Manka kutyám 12 gyermekek közül az egyik legédesebbet, én összecsomagoltam, amikor a elválasztás elkövetkezett, és eljöttem vele a Szőlő utcába, és odaadtam a Sanyi mellé terápiás kutyának. Tehát ez csak azt jelzi, hogy mennyire megbíztam én ebben az intézményben, meg abban a munkában, ami ott folyt.
És milyen sora van ennek a kiskutyának?
Azóta már elkerült onnan, de ott volt azt hiszem másfél évet, mert hogy ő választott ott magának egy főgazdát, és amikor a főgazda elment, munkahelyet váltott, akkor vitte magával, de volt, hogy meglátogattam, és nagyon jól érezte magát, és eszembe se jutott, hogy én rablók kezére adom a kis kölket, hanem...
A kölket imádták, a kutyakölket, értelemszerűen. Persze. Mert hogy valakire lehetett pazarolni vagy önteni azt a szeretetet, nem? Ami semmilyen más módon nem tud kifejeződni.
Hát ott abban a környezetben elég nehéz. Tehát azért ezek igencsak ivarérett, izmos... Hát nem sok szeretetet kapott, vagy ha kaptak is, akkor
már
más...
nem emlékeznek
igen,
rá.
Igen, tehát hogy nekik ez nagyon jól jött szerintem az én bömbi kutyám, vagy a Sanyika, kimondom azóta, azt hiszem már megboldogult.
Itt folytatjuk Dénes Verával néhány perc múlva.